Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának 19. epizódja. Hát akkor áldott és békés húsvétot kívánok mindenkinek, bár elárulom, hogy én ezt az epizódot még nagy szombat reggelének a csöndjében rögzítem, de itt az én kis összetákkolt kis amatőr kis stúdiócskámban már megelőlegezem magamnak a feltámadás örömét, úgyhogy így kívánok nektek valóban tiszta szívből áldott húsvéti ünnepet. Folytassuk is a témánkat, és hogy utaljak vissza a múltkori epizódnak a végére és annak néhány gondolatára. Egy pontosítással kezdenék, egy dolgot kiemelnék, amit elfelejtettem, és szerintem nagyon-nagyon fontos az előző témáknak a kapcsán, ugye ami arról szólt, hogy a múltunkban való elakadásnak a jelei a jelenben. Hogy amikor valahol a múltunkban elakadtunk, a fejlődésünkben elakadtunk, van bennünk egy görcs, ami ott a mélyből, a pszichénk, lelkünk mélyéből valahogy úgy hat ránk, kihat az egész életünkre, kapcsolatainkra, és nem is tudjuk, hogy ez honnan jön, miről szól. Ugye mondtuk, hogy olyankor föltételezhetjük, hogy valami fajta múltbeli elakadásról van szó, amelyet érdemes megnézni, érdemes kicsit megvizsgálni. És említettük azt, hogy ez különböző jelekben nyilvánulhat meg az életünkben. Az elakadásaink valahogy jeleznek. És ugye mondtuk, hogy esetleg az érzelmeinkben, a gondolatainkban, főleg amik ilyen állandóan visszatérő ilyen mintázatok az életünkben, amikor mindig ugyanúgy reagálunk valamire, hogy ez például egy elég erős jele lehet annak, hogy ott valami fajta leakadás lehet ott a pszichénknek a mélyén. De az egyik legfontosabb jelet kifelejtettem, ami valahol egy csalhatatlan jel, csak talán a legkevésbé olvassunk a jelekből, és ez pedig pontosan a testünk, hogy a testi mi voltunk jelzi talán a legerősebben, a legtévedhetetlenebb módon azt, hogy a lelkünk, pszichénk mélyén van valami gubanc, van valami elakadás. És ezt nagyon-nagyon szeretném ide behozni, hogy bizony a testünk az egy jelzőeszköz. A testünk olykor tüneteket produkál, amely tünetek mögött, ezt a tudomány ma már nagyon jól tudja, nem minden egyes esetekben testi okok húzódnak meg, vagy a gyökerekben nem mindig testi okok vannak, hanem bizony pszichés és lelki okok. Ezt hívjuk pszichoszomatikának. És ez is egy olyan téma, amely nagyon-nagyon sok elmélkedést igényelne még, hogy ezt kicsit kifejtsük, hogy belenézzünk ennek a mélyébe, mert ugye, ahogy említettem, a tudomány egyre jobban látja, hogy bizony betegségeknek, testi betegségeknek nagyon-nagyon nagy része mögött valami fajta lelki, pszichés ok húzódik meg. Természetesen nem azt mondom, hogy a betegségek 100%-a mögött, de nem is 10%-a mögött, hanem egy nagyon nagy hányada mögött, mondhatunk akár egy 70-80%-ot is. Bizony sok-sok betegség mögött ez húzódik meg, hogy valahol a belső világunkban nem szervi szinten, hanem ott beljebb, tehát az érzelmeknek, a gondolatoknak a szintjén van valamilyen fajta elakadás. És ezt az elakadást jelezheti egy testi tünet. És a gyógyulás itt nyilván, hogyha felfedezzük azt, hogy egy testi betegség mögött valamilyen fajta lelki ok húzódik meg, akkor a gyógyulás nyilván nem csupán a testi oknak a kezelése, amely természetesen fontos és hozzátartozik ehhez az egészhez, de mindenekelőtt a lelki gyökereknek a kezelése. És akkor az emberi személy csodálkozva veszi észre, hogy bizony a lelki okoknak a megoldódásával, a lelki görcsöknek a feloldódásával, az elakadásoknak, ezeknek a dugulásoknak a megszűnésével hirtelen beindul a testi, lelki, pszichés vízvezeték rendszerünk, és ott valami elkezd élni és működni. És még akár testi szinten is jobban lehetünk, vagy esetleg elmúlnak bizonyos olyan testi tüneteink, fájdalmaink, betegségeink, amelyek azelőtt semmi szín alatt nem múltak el. Pedig hát ez az, hogy mindent megpróbáltunk, minden segítséget igénybe vettünk, és nem. Hát akkor gyanakodhatunk, hogy esetleg emögött valami lelki ok húzódik meg, és a lelki okkal való foglalkozás, annak a felgöngyölése és annak a gyógyítása magával hozhat egy testi gyógyulást is. És természetesen megint nem abszolutizáljuk itt, hogy ez 100%-ban így van, de sokkal nagyobb arányban van így, mint ahogy azt a közember gondolja. Úgy tűnik, hogy sokkal többször van a testi betegségeink, tüneteink mögött lelki ok, mint ahogy azt feltételezzük és gondoljuk úgy általában. Csak nyilván megint itt arról van szó, hogy hát ki beszél nekünk ugye ezekről a témákról. Ez még mindig nem a mainstream témákhoz tartozik, még mindig nem természetes számunkra az, hogy beszéljünk a pszichoszomatikáról. Ha majd ez olyan természetes lesz egyszer, mint az, hogy só van az asztalon, akkor majd talán valahogy egyre többször fogunk erre gondolni, hogy a betegségeinket, a testi tüneteinket megvizsgálva azt is behozzuk, mint szempontot, hogy ennek esetleg a testi ok mellett, vagy a mögött van-e bármilyen lelki, érzelmi, pszichés, gondolati háttere. És amikor majd egyre természetesebb lesz ez, akkor hiszem, hogy a gyógyulások aránya is sokkal nagyobb lesz, és egy sokkal egészségesebb, testileg, pszichésen és lelkileg egészségesebb társadalomban fogunk élni. Na, de hát efelé haladunk. Szóval a pszichoszomatika nagyon-nagyon fontos téma, és egyébként azt még zárójelbe hagyd tegyem ehhez hozzá, hogy nem mindig annyira logikusan észrevehető egy összefüggés. Egy testi tünet, egy testi betegség és egy lelki-pszichés elakadás között. Ugye azt gondolnánk, hogy a kettő között nagyon könnyen észrevehető a kapcsolat, és nem mindig van, amikor észrevehető, van, amikor kevésbé vehető észre. Hogy van, amikor teljesen abszurd, hogy lehet az, hogy talán az a lelki elakadás lesz ennek az én testi tünetemnek az oka, vagy ennek a betegségemnek az oka, és ez olyan olykor irracionálisnak tűnik a kettő között összefüggés, de mégis ez megtörténhet. Sose felejtem el, Pál Feri atya tartott nekünk annak idején még a lelki gondozói képzésem sok-sok előadást, és abból idézném azt az ő kis történetét, amit megosztott velünk egy olyan személy kapcsán, egy olyan hölgy kapcsán, aki nem tudott gyermeket fogadni, nem tudott életet adni gyermeknek, nem maradt meg benne a magzat, és többek közt ennek a testinek vélt problémájával is megkereste az atyát, hogy segítséget kérjen, vagy hogy egyáltalán beszéljen erről, és a beszélgetéseik során, a hosszú-hosszú lelkigondozói beszélgetéseik során kiderült, és már csak itt a történet végét mondom el, hogy a hölgynek bizony van egy feldolgozatlan gyásza. Az édesanyját, az elhunyt édesanyját még nem tudta rendesen elengedni, a gyász folyamatban valahol elakadt. És láss csodát, amint a gyász folyamat benne segítséggel véget ért, végbe ment, sikerült neki valahogy elgyászolnia az elvesztett, szeretett szemét az életében, hirtelen a testi nehézsége is megoldódott, és gyermeket tudott fogadni, és gyermekeknek tudott aztán életet adni. Ki gondolná, hogy a kettő közt van összefüggés, hogy ne mondják már, hát ugye ezt szoktuk hallani, hogy között, a kettő között valami összefüggés van, hát csak ez belemagyarázás. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem belemagyarázás. Nagyon is lehet összefüggés két olyan dolog között az életünkben, testi és lelki dolgok között, amelyeket első blikre nem mondanánk azt, hogy e között összefüggés van. És kiderül, hogy mégis. Ahogy az egyik megoldódik, főleg ez a lelki ok, a pszichés ok, akkor az magával hozza a testi szinten is a változást. Úgy tűnik, vannak erre nagyon is hihető bizonyítékok és példák. Na és csak arra mondom, hogy így is érdemes végigvizsgálni az életünket. Így is érdemes megszemlélni, ha már ugye a kontemplációt tanuljuk, megszemlélni a testi betegségeinket, tüneteinket, fájdalmainkat, nehézségeinket, és esetleg mögé nézni, természetesen mondom nagyon sokszor segítség igénybevételével, hogy hol lehet ennek valami pszichés, lelki oka, és azzal pedig bátran szépen elkezdeni foglalkozni, egy olyan fajta hozzáállással, hogy hát majd meglátjuk. Nézzünk meg, nézzünk rá egy pszichés görcsre és elakadásra. Hát ez a hatalmunkban van, ezt megtehetjük. És hát ha az magával hoz egy olyan változást is, amely mondom még testi szinten is meg fog bennünk nyilvánulni. Nagyon-nagyon fontos dolog. Még egy megjegyzést engedjetek meg nekem, mert a múltkori epizód kapcsán ugye behoztuk erősen ugye a pszichológiának, a mentális segítség kérésének a témáján, és hát valakiben megjelenhet, hát hogy ilyen sejtelmesen fogalmazzak, az a gondolat, hogy hát, hogy aki nem jár pszichológushoz, az már nem is lehet kontemplatív. hogy tegyem hozzá, vagy hogy jelentsem ki ünnepélyesen, hogy én ilyet természetesen nem mondtam, és ilyenre soha nem is gondoltam. Nem állítom azt, hogy állandóan egész életünkben minden nap, vagy minden héten, amíg csak élünk, segítő szakemberhez kéne járnunk ahhoz, hogy kontemplatív embernek mondjuk magunkat. Természetesen szó sincs erről. Lehet nem fogalmaztam tisztán vagy érthetően az előző epizódban, tehát akkor hagyj emeljem ki, hogy a kontemplatív lelkület egyik alapeleme az a nyitottság az emberi segítségnek az elfogadására. Tehát én ezt akartam mindenek előtt kiemelni. Tehát az a, mondjuk így, jó kontemplatív, aki nem utasítja el így zsigerből, mert sokan elutasítják zsigerből, vallásgyakorló emberek is, a lelki segítségnek a kérését. Ugye, akik azt mondják, hogy hát nem vagyok én bolond, nincs nekem szükségem ilyenre, oda járjanak azok, akiknek problémáik vannak. Mondtuk, hogy ez sajnos azok mondják, akiknek olykor a legeslegnagyobb szükségük lenne a lelki-mentális segítségnek az elfogadására. Tehát itt nyilván nem arról van szó, hogy állandóan segítőkhöz kell járnunk, hanem arról van szó, hogy alapvetőleg van bennünk egy nyitottság. A kontemplatív lelkület magával hoz egy nyitottságot a segítség elfogadására. Tehát a kontemplatív ember ki tudja mondani azt, amit a múltkor is már mondtunk együtt, hogy egyedül nem megy minden. Valami megy, hogy ne? Tehát természetesen emeljük ki azt, hogy ne lennének az életünkben olyan görcsök, nehézségek, amelyek valahogy úgy az életünk természetes fejlődési útján megszűnnek, megváltoznak, oldódnak. És amihez úgy tűnik, hogy nem kell túlságosan nagy emberi segítséget igénybe vennünk. Van ilyen. Olyan is van, amely közvetlenül az Istennel való kapcsolatunk fejlődésének az útján már úgy önmagától belül ott alakul és változik és oldódik és múlik. Hogy ne lenne ilyen is? Persze, hogy van. De az szokott lenni a probléma, hogy keresztények nagyon sokszor ebben a kettőben bíznak a leginkább, és van az a másik nagy dimenzió, amikor meg valami nem múlik el, vagy nem változik segítségkérés nélkül, hanem csak, mondjuk így, Isten közvetett segítségével, ami az emberi segítség, ami az emberi segítő eszközöknek az elfogadása is. Hogyha ezzel élünk, akkor igenis megtapasztalhatjuk, hogy valami változik bennünk, és ez az a másik oldal, a segítségkérésnek az oldala, amit mondom, olykor nem szoktunk igénybe venni, vagy nem is szoktunk rá gondolni, és éppen ezért a kontemplatív lelkület telélő ember mindenképpen az a valaki, aki behozza ezt a dimenziót az életében, hogy van olyan lehetőség, van olyan helyzet, hogy segítséget kell kérnem, mert egyedül nem megy. És a kontempláció lényege az, hogy az emberi személy ilyenkor nem érzi magát szégyenben, mert a kontemplatív ember egyre erősebb az ő igazi énjének az identitásában. Nem vagyok azért kevesebb, és nem vagyok azért bűnösebb, vagy nem tudom én milyen, mert segítséget kérek, emberi segítséget a lelkem, a pszichém kapcsán. A kontemplatív ember nem esik kétségbe ilyenkor, nem azt mondja, hogy ez teljesen természetes. Én tudom, ki vagyok, egyre jobban tisztában vagyok az igazi énemmel. és mint olyan, emiatt egyáltalán nem érzem magam kevesebbnek, hogyha segítséget kell kérnem, sőt, igazából ez még ez a segítségkérés, az alázatnak eme kifejeződése még jobban megerősít abban, aki én valójában vagyok. És hogyha ez még nyilván magával hozza azt a sok-sok nagyszerű gyümölcsöt, kincset, változást, ami az ilyenfajta segítségkérésnek a nyomán bennem megszületik, hát akkor az a kontemplatív lelkületet a maga módján természetesen még jobban éltetést táplálja. Tehát a kontemplatív ember az, aki nyitott a segítségnek az elfogadására. Nem azt jelenti ezt, hogy valaki állandóan segítőhöz jár, hanem nyitott, és hogy mivel nyitott, tudja azt, hogy amikor szüksége van egy segítségnek az elfogadására, akkor azt el tudja fogadni. Amikor úgy érzi, hogy az életében elért egy olyan ponthoz, hogy na most nekem segítőhöz kell fordulnom, akkor képes segítőhöz fordulni, amikor szükséges. Tehát a kontemplatív ember él a segítséggel, él ezzel a lehetőséggel, hogy el lehet fogadni emberi segítséget, nem fél tőle, amikor szükséges az életemben. Amikor egy olyan ponton vagyok, amikor egy olyan szakaszon megyek keresztül. És mondtuk itt, hogy a bölcs ember itt kiválasztja azt a segítőt, amire éppen abban az életszakaszában szüksége van. Lehet valamikor egy pszichoterápiára van szükségem. Lehet valamikor egy pszichiátriai jellegű segítségre van szükségem. Azzal sincs semmi probléma az életünk kapcsán, mert kémia is vagyunk. Mert a testünkben vannak olyan enzimek, vagy nem tudom én mik, amiknek egy kis löketre van szüksége valami kis külső segítséggel. Teljes mértékben belefér. És vannak olyan helyzetek, hogy erre szükség lehet, ezzel sincs semmi baj. Vannak olyan helyzetek, amikor valakinek pontosan egy lelki vezetőre van szüksége. Most konkrétan mondjuk így, hogy papra, vagy lelkészre, vagy lelkipásztorra. Aki neki egy spirituális jellegű kérdésben segít, vagy arra néznek rá együtt. Valamikor lelki gondozóra van szükségem, valamikor másfajta segítőre van szükségem, stb. Stb. Valamikor arra van szükségem, hogy egy hozzám közel álló személy, egy szeretett személy, egy barát, egy családtag, valaki meghallgasson. ez is belefér, még ez is benne van a segítségnyújtásban, vagy a segítségnek az igénybevételében, amikor valaki azt mondja, hogy legalább akkor ezzel a hozzám közel álló emberrel mondjuk megosztok valamit, és ott beindulhat bennem egy óriási folyamat. Természetesen ez is benne van. Tehát látjátok, a kontemplatív lelkület, azt hiszem mindenek előtt erről a nyitottságról szól, hogy képes vagyok elfogadni a segítséget, amikor arra az életemben szükség van, és képes vagyok kiválasztani azt a típusú segítőt, akire az életemnek azon pontjánál éppen szükségem van. Na, talán ez egy nagyon fontos tisztázás volt az elmúlt epizód kapcsán, hogy nehogy valaki ezt véletlenül félreértse. És hagyd tegyem még azt is hozzá, hogy természetesen mindenki tudja, és a múltkor is megpróbáltam ezt kiemelni, de most talán akkor még egyszer, még erősebben, hogy itt nem veszem nagy kalap alá a pszichológiát és a pszichológusokat, vagy a segítő szakembereket úgy általában. Természetesen, mert ugye ez szokott lenni egy másik ilyen ellenvetés, hogy hát nem minden pszichológus tesz jót az embernek, vagy nem minden segítő szakember tesz jót, mert különböző pszichológiai iskolák vannak. És hát veszélyes azt mondani, hogy menjél pszichológushoz úgy általában, mert ki tudja, hogy kihez kerül az ember fia, és ott az a valaki valami nagyon különleges pszichológiai látásmóddal rendelkezik, és akár még rosszabbat tesz neki az életében a segített személynek, mint ahogy volt ő azelőtt. Természetesen, hogy van ilyen, tehát azt hiszem ez is teljesen triviális, hogy nem minden pszichológus egyforma, nem minden segítő szakember egyforma, és nem mindenki tesz jót. Persze, hogy különböző pszichológiai iskolák vannak. És az, hogy lehet, hogy az életemnek az adott pontján nem egy bizonyos pszichológiai típusú segítségre van szükségem, hanem egy másik típusúra. De hát ez, azt hiszem, ez triviális dolog. Ez teljesen hozzátartozna a józan belátáshoz, hogy persze, elmegyek egy segítőhöz, akire most nincs a homlokára írva föltétlenül, hogy ő milyen módon fog nekem segíteni, de ott van bennem, vagy ott lehet bennünk az egészséges lelki szabadság, amivel azt mondjuk, hogy meglátom, hogy az illető nekem tud-e segíteni. Hogy ez az a típusú segítsége, amire szükségem van, és ha úgy érzem, hogy nem, akkor mehetek másikhoz. Mert tudjátok, azt szoktam hallani, és volt, aki tőle, de így hallottam, hogy elmentem egyszer a pszichológushoz, és nem segített. Az egész szakma, áltudomány, és ezek mind sarlatánok. Mondja valaki, aki elment egyetlen darab szakemberhez, akiről fel tudom tételezni, hogy nem állt a helyzet magaslatán, hogy nem volt jó szakember, vagy valami olyan pszichológiai látásmóddal közeledett az illető felé, ami neki éppen nem volt jó, vagy nem segített neki. Természetesen van ilyen, természetes, ez belefér. De emiatt az egy kevésbé jó élmény miatt ne ítéljük el az egész szakmát. Ha nem, akkor nyilván a józanész azt diktálja, hogy akkor megyek másik valakihez. Hát nem, de van ilyen orvosok között is, vagy más szakmát gyakorló emberek között is, hogy egy orvos kapcsán úgy érzem, hogy nekem nem segít, vagy nem jó vele az együttműködés, akkor megyek a másik orvoshoz. Hát van másik is. Mert nekem az a lényeg, hogy az, ami bennem van nehézség, az valahogy oldódjon. Hát akkor nem egy segítőt veszek igénybe, hogyha az éppen nem jó, hanem akkor egy másikat is. És ez elmondható, nem tudom, a fodrászról is, hogyha valaki nem elégedett a fodrászával, akkor megy egy másikhoz. Ha valaki nem elégedett az autószerelőjével, akkor megy egy másik autószerelőhöz. És nem mondja valaki azt, hogy egy rossz autószerelő miatt, hogy akkor az egész autószerelő szakma az rossz. Nem, egy szakember nem állt a helyzet magaslatán. És ez megtörténhet, hogy valaki nem áll a helyzet magaslatán, ugye ezzel nem mondok nagy dolgokat. Pszichológusok, terapeuták, gyóntatók, papok, lelki gondozók között mindenki, minden területen előfordulhat, hogy valaki nem áll a helyzet magaslatán. De akkor legyen bennünk az a lelki szabadság, amivel azt mondjuk, hogy jó, ez úgy érzem, hogy nekem nem segített ez a helyzet, ez a személy, ez a módszer, megyek máshoz. Igénybe veszek egy másik típusú segítséget, és nem állok meg az egy rossz élménynél, mondván, hogy akkor biztos mindenki ilyen. Nem szabad itt sem általánosítanunk, ugye talán ez nagyon fontos, hanem megpróbálok mástól, más módon is segítséget kérni. Nagyon fontos ez is. Na, hát ez volt akkor most így az előző epizódra való kis visszautalás, de hát menjünk tovább. Még egy kicsit múltozzunk itt együtt, még egy kicsit engedjétek meg, hogy a múlttal foglalkozzak, a múlttal való helyes hozzáállásnak a megtalálása kapcsán még egy kicsit elmélkedjünk, és aztán ígérem, megyünk tovább az idősíkokban, de a múlt nagyon-nagyon fontos. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni. És múltkori epizódokban annyit emlegettem a múlttal való egészségtelen viszonyulást, hogy milyen az, amikor a múltomba egy egészségtelen módon megyek vissza, hogy már nem kéne oda visszamenni. Most viszont akkor hagyj emeljem ki az egészséges oldalt, a pozitív oldalt. Hogy milyen az a jó fajta visszatérés a múltunkba, amikor nemhogy érdemes, hanem szinte szükséges visszamenni a múltba, mert ott van nekem valami nagyon-nagyon fontos dolog, egy kincs, ami a jelenemben is aztán fontos lesz, és emiatt a jövőm kapcsán is fontos lesz. És hát akkor foglaljuk ezt össze valahogy így, hogy nyilván a múltba való visszatérésünk, nyilván a gondolataink segítségével, akkor egészséges, ha azért megyek vissza a múltba, hogy erőm legyen megélni a jelent. Azt hiszem, ebben minden benne van. A múlt, mint erőforrás. És hogyha így tudok a múltamra tekinteni, és most a múlt kifejezés helyett, engedjétek meg azt a kifejezést, amit már a múltkori epizód végén is használtam, hogy a történetem. Hogy nekem személyesen van egy történetem, amely, mondjuk így fizikailag, a fogantatásom pillanatától kezdődik, és tart egészen amit tudok róla a jelenemnek az adott pillanatáig. Aztán a történetünk természetesen megy tovább, de a történetemből annyit tudok egyelőre megragadni, ami belőle már megtörtént. Evidens. Van egy történetem. Az életemnek a története. És ebben a kifejezésben, hogy történet, ebben ugye benne van minden. A jó is, és a kevésbé jó is, ami velem történt. Az életemnek az összes eseménye, mind pozitív, mind negatív események. Minden benne van abban, hogy az én történetem. És nem, de visszautalva arra, hogy feldolgozás, hogy az életünk elakadásait érdemes feldolgozni, hogy nem, de ennek a fő gyümölcse az, hogy békében leszek, barátságban leszek az én életemnek a történetével, bármilyen is volt az. Az életemnek a reális történetével, tehát amit nem színez ki egy ilyen idealizáló fantázia, és amelyben akár a negatív eseményeket sem nagyítja fel egy ilyen áldozati lelkület, hanem úgy látom a múltamat, a történetemet, ahogy az volt. Ez is a feldolgozásnak egy nagyon-nagyon fontos pontja, amikor képes vagyok a történetem realitásával békét kötni. Ez történt velem. Nem tudom megváltoztatni. Elfelejteni, elnyomni, kiszínezni, azt tudom, de tudjuk, hogy ez sosem vezet jóra. Ez sosem vezet egy békés hozzáállásra a történetemmel. A történetem által lettem az, aki vagyok. És ezt úgy gondolom, egy olyan ember tudja kimondani, aki már túl van pár kanyaron, aki már túl van pár sötét éjszakán, és aki túl van már pár alázatos emberi segítségkérésen is, aki földolgozta a történetét, aki már a történetének minden elemét látja, és ezek az elemek, akár jók, akár kevésbé jók, egyre jobban helyreállnak, egyre jobban összeállnak. Egyre jobban ebből egy gyönyörű, összefüggő történet lesz, még akkor is, hogyha ebben a történetben vannak nagyon fájdalmas epizódok. Vannak nagyon-nagyon mélyen érintő epizódok és események. Fájdalmak, krízisek, nehézségek. Igen, de része a történetnek. Része a történetemnek. És amikor ezt el tudjuk fogadni, át tudjuk ölelni, akkor igenis a múltunkkal kialakul bennünk egy kiegyensúlyozott viszony. Hogy nekem van egy történetem. Velem ez történt. Átöleltem, elfogadtam egyre jobban. És aztán ebből fakad az, hogy a történetünket tudjuk úgy is szemlélni, hogy bizony úgy tűnik, hogy a történetünk által lettünk azok, akik most vagyunk. A történetünk formált minket. És ez nem azt jelenti, hogy például az isteni gondviselés ennek az én történetemnek minden egyes elemét tudatosan igazgatta, mint egy rendező és mint egy forgatókönyvíró, és minden előre meg volt írva az én történetemben. Ez nem igaz. Az emberi személy szabad, és a másik emberi személy is szabad, és a harmadik is. És ezeknek a szabadságoknak a hálózatában, a szabad akarati döntéseknek a hálózatában zajlik az életünk. És zajlik a kapcsolatok, az emberi közösségek, társadalmak élete, és a világnak az élete. Dolgok történnek, és ugye mondtuk már így a nem tudás bölcsessége kapcsán, hogy nagyon-nagyon sokszor nem látjuk át, és nem tudjuk, hogy mi miért történik. De a lényeg az, hogy mivel Isten bennünket szabadon hagy, ezért nyilván ő nem írja meg előre a forgatókönyvet, hanem, amit majd sokszor ki fogunk még emelni, az egyik legfontosabb isteni tulajdonságot, hogy ő viszont kihozza a legjobbat abból, ami valamilyen oknál fogva megtörtént. Nem ő okozza a rosszat, nem ő hozza a rossz eseményt, hanem az történik. Valamiért. Valamikor tudjuk, valamikor nem tudjuk. De a víz folyik, és nincs mit tenni. Ez a világ, ez az élet. Történnek dolgok. Ennyit biztosan tudunk viszont, hogy Isten ebből kihozza a legjobbat. Ha már egyébként most húsvét kapcsán vagyunk, itt éppen húsvét idejében, és a Szent Három napban, nem, de egyébként pontosan nagy péntek és a feltámadás logikája is ez. Az atya nem akarta a fiú halálát. És a passió nem egy forgatókönyv volt fölbérelt színészekkel, hogy gyilkoljátok meg az egyszülött fiút, mert majd abból lesz a megváltás. Vissza fogunk még térni a megváltásnak a nagyon fontos témájára. De milyen abszurd dolog lenne belegondolni, hogy egy szerető atya tudatosan és kész akarva ezt teszi az ő fiával. És egyébként nem kell mondanom, hogy a kereszténység, a mainstream kereszténységben ez milyen módon van jelen. Nagyon erősen jelen van ez a borzasztóan negatív atyakép, akire nem igazán lehet elmondani azt, hogy a szeretet, hanem inkább egy agresszív uralkodó, akinek a saját dicsősége a fontos, és hogyha a dicsőségén csorba esett az ember bűne miatt, akkor még arra is képes, hogy a saját fiát feláldozza, hogy az ő dicsősége megjavuljék, és kitisztuljon, és helyreálljon. Borzasztóan abszurd gondolatok ezek. Mégis ez van egyébként a közhangulatban nagyon-nagyon sokszor. És hát nyilván nem arról van szó, hogy az atya nem akarta a fiú halálát és szenvedését, mert melyik szülő akarja a fia szenvedését? Egyik se, aki normális és egészséges szülő. Az nem akarja az, hogy a fiának, a gyerekének bármilyen baja essék, és hogyha mi emberek, akik hát sérültek és törékenyek vagyunk, képesek vagyunk arra, hogy ne akarjuk a szeretett személynek a fájdalmát és a szenvedését, hanem azt akarjuk, hogy neki jó legyen, és hogy ő boldog legyen. Ha mi is képesek vagyunk erre, akik pedig sérültek, szegények és határoltak vagyunk, akkor mennyivel inkább a végtelenül tökéletes és szerető Isten képes arra, hogy a legjobbat adja az ő fiának és egyébként mindenkinek, és hogy ne akarja a fiúnak a szenvedését. Hogyha mi sem akarjuk a szeretett személyek szenvedését az életben, a körülöttünk lévő szeretett személyeknek a szenvedését, akkor mennyivel kevésbé akarja ezt maga a szeretett Isten? Egyáltalán nem akarja. Hát ez az. Tehát a fiú szenvedése, a passió nyilván nem lehet az atya akarata, hanem az történt. Politikai, vallási összefonódások miatt emberek úgy döntöttek, hogy ott mindenki abban a történetben mást akart. Mást akart Júdás, mást akartak a főpapok, mást akartak a római katonák, mást akart Pilátus. Egy nagy politikai, vallási érdek, kacsvasz volt az az egész, ami Jézus életét elvette. Emberi szabad döntések által történt meg mindez. Na de akkor ebben mi a megváltás? És pontosan a mai ünnep, húsvét, a feltámadás. Minek a bizonyítéka? Annak, hogy az atya ebből kihozta a legjobbat. Az elképzelhető legjobbat. Ami ugye nem más, mint a megváltás, ami mit jelent, az isteni szeretet maximális kinyilatkoztatását jelenti. Hogy azért vagyok megváltva, azt jelenti a megváltottságom, hogy többé nem kell kételkednem a szeretetben. Hogy ez van, akármi történjen is. Megtörténhet a világon a legszörnyűbb dolog, például az Isten fiának a kivégzése, Isten szeretetét még az se befolyásolja a mi irányunkba. Hát, nincs tovább kételynek helye. Ez a megváltás. Most már biztos lehetek ebben, még akkor is, hogyha az életemben mindig lesznek pillanatok, amikor ez valahogy elsötétül, de valahogy ott a lélek mélyén ott fog pislákolni a kereszt örömhíre, amely a szeretet cáfolhatatlanságának az örömhíre. Nincs olyan helyzet, amely megszüntetné ezt a szeretetet. Nincs olyan esemény, nincs olyan cselekedet. Tehát, hogyha így értjük a megváltást, és hogyha ennek bizonyítéka a feltámadás, Jézus feltámadása, akkor nyilván ebből megérthetjük Istennek eme hozzáállását, hogy a legelképzelhetőbb, legrosszabbból kihozta a legjobbat, a legnagyobb jót. Nem ő akarta a rosszat, nem ő intézte a rosszat, nem ő hozta létre a rosszat, hanem az megtörtént valamiért, amiből látunk valamit, hogy miért, és valamit nem látunk, hogy miért, de ebből a rosszból az Atya Isten kihozta a legnagyobb jót. Látjátok, pontosan ebben vagyunk most benne, így a Szent Három Napban, a Húsvét misztériumában. Ezt szemlélhetjük. És ezt tapasztalhatjuk meg a bőrünkön akkor, amikor, visszatérve a fővágányunkra, szemléljük az életünknek a történetét. Hogy mennyi minden történt velünk, és mennyi minden rossz, negatív esemény is, amely kapcsán most a jelenben azt látjuk, hogy Isten ebből valami nagyon nagy dolgot hozott ki az életünkben. És hogy nem lennék ma az, aki vagyok, ha az a dolog nem történt volna meg velem. De vigyázat, ezt a posteriori mondjuk, tehát az esemény után, visszanézve arra az eseményre, és látva azt, hogy abból az életünkben mi született, hogy abból Isten mit hozott ki, így nézünk vissza arra az eseményre, és így mondjuk, hogy annak értelme volt. Húsvét fényében nézünk vissza a keresztre. Így van a keresztnek értelme. Előtte nincs, és közbe sincs. Később van értelme. Húsvét és pünköst fényében van értelme nagypénteknek. Ebben a fényben nézünk vissza, és értjük meg, hogy ami nagypénteken történt, az a szeretet maximális kinyilatkoztatása. És ugyanígy a saját életünk nagypéntekei kapcsán is ez a hozzáállás születhetnek meg bennünk. Hogy amikor az életünkben is eljön a mi feltámadásunk, amikor véget ér egy kritikus időszak, amikor kijutunk a pokloknak a mélyéből, amikor véget ér az alagút, véget ér a sötét éjszaka, nem véglegesen az életünkben, de mondjuk véget ér egy ilyen szakasz, és a többenetes változásokat tapasztalunk magunkban. Olyan gyógyulásokat, olyan változásokat, amelyeket eddig semmilyen módon nem tudtuk magunkban kieszközölni. Semmilyen módon nem tudtuk azokat a dolgokat magunkban megváltoztatni. Igen, olykor még segítségkéréssel se van ilyen, hanem egyszerűen kellett hozzá a sötét éjszaka. A léleknek az a teljes belső elhagyatottsága, reménytelensége. És amikor kijutottunk ebből, visszanéztünk a mi nagypéntekünkre, és azt mondtuk, hogy szinte ez kellett, de a kellettet idézőjelbe téve. Hogy olyan nagy kincset kaptam én, hogy azt mondhatjuk, hogy hát, hogyha az a rossz esemény nem történik meg velem, akkor ez a kincs sem az enyém. Igen, mondhatjuk ezt, mondom, a posteriori, később, visszanézve. Nem kellett az a rossz esemény, hogy én azt a kincset megkapjam, de ha már egyszer megtörtént, akkor nem, de Isten minden erejével azon volt, hogy én úgy alakuljak ezen negatív eseményen keresztül át, hogy a végén a kincs az enyém legyen. Hogy végén felfedezzek magamban egy olyan kincset, amelyet magamévá téve azt mondok, hogy minden megérte. Az a legfájdalmasabb esemény is az életemben. Megérte. Így volt jól. Még akkor is, hogyha tudom, hogy ezt nem Isten akarta így, és ennek nem kellett volna így lennie, de ha már így volt, akkor azt mondom, hogy idézőjelben így volt jól. Mert egy olyan kincs lett ebből az enyém, amely lehet egyébként nem lett volna az enyém. Olyan dolgokban változtam meg, amelyek kapcsán lehet az előtt nem tudtam egyáltalán megváltozni. A krízis által, a nagy péntekem által lett enyém a belső kincs, és lettem azzal, aki vagyok. Találtam meg Isten jelenlétét önmagamban. Találtam meg az igazi énemet, találtam meg a dolgomat, a küldetésemet ebben a világban. A történetünk által lettünk azok, akik vagyunk, ha a történetünkre egyre nagyobb békével gondolunk vissza. Ha a történetünk bizonyos elemei fel vannak dolgozva, és helyre kerültek. Nem vagyunk egyenlő a történetünkkel, természetesen ezt is fontos kiemelni. Nem arról van szó, hogy én vagyok az én saját történetem, és engem a történetem, az identitásomat egészen meghatározza. Sokan vannak ilyen személyek is, akik sajnos egészen azonosítják magukat a történetükkel. És azt mondják, hogy mivel történt velem valami, ami egyébként lehet egy reálisan fájdalmas történet, ami engem nagyon megsebzett a lelkem mélyén, ezért azt mondom, hogy akkor én vagyok az áldozat. Én vagyok az, akivel régen egy rossz dolog történt. És természetesen az, hogy valaki mással rosszat tett, és az őt fékhetetlenül megsebezte, ami kihat az egész életére, ez természetesen van, és természetesen ezek nagyon-nagyon fájdalmas dolgok. Mégsem lehet ez a fájdalmas seb az emberi személy egyedüli identitása. Én nem vagyok az áldozat. Valaminek lehet valaki sajnos az áldozata, igen. Történhetett valakivel valami, amit ő elszenvedett, mint áldozat. És ezt ki kell mondani? Persze. És egy gyógyulást kell keresni? Abszolút. Mert nagyon-nagyon fontos, hogy ne azonosítsa magát senki a történetével és a vele történt eseményekkel, mert az identitásunk az emögött van. Én nem vagyok az áldozat, és senki sem az áldozat, hanem én az a végtelenül szeretett, értékes személy vagyok, akivel persze történtek rossz dolgok, mint mindenkivel. De az identitásom nem az áldozat, vagy a sérült, vagy sorolhatnám itt ezeket a hamis identitásokat, ezeket a hamis éneket. Nagyon érdekes egyébként, és nagyon fájdalmas, hogy aki azonosítja magát a történetével, ugye az nyilván ezt még nem dolgozta akkor fel. És akkor ezt tovább fogja adni, ahogy múltkor mondtuk, rórmesterünk mondatát idézve, hogy ami bennünk nincs feldolgozva, ami bennünk nincs átalakítva, azt továbbadjuk. Ezért például, amikor valaki az identitását abban találja meg, hogy ő az áldozat, és lehet abban igaza, hogy ami vele történt, az tényleg egy borzasztóan galád dolog volt, hogy valaki rosszat tett vele, de ha mégis azonosítja magát azzal az eseménnyel és azzal a sebbel, tudjuk, hogy az áldozatból lesz legkönnyebben aztán az agresszor. A fel nem dolgozott sebeink, a fel nem dolgozott életesemények mind képessé tehetik a személyt arra, hogy azonosítsa magát a sérülésével, még akkor is, hogyha azt a sérülés nem ő okozta önmagának, hanem más okozta benne, de mégis azonosítja magát vele. Sajnos így az áldozat identitásokból nagyon könnyen válhat agresszor identitás. Hogy valaki fölhatalmazva érzi magát arra, hogy bántson másokat, mert mindig ott lesz a kezében az aduászkártya, hogy én áldozat vagyok, velem tettek valamit. És még ebben, hogyha igaza is van, tudjuk, hogy ez akkor sem jogosíthat fel senkit, hogy valaki mást bántson, hogy valaki másnak szenvedést okozzon. Áldozat identitásokból lesz nagyon könnyen agresszor identitás. Ezért látjátok, mennyire fontos, hogy a történetünkkel ne azonosuljunk. Ez nem az én identitásom, a történetem az enyém, de nem én vagyok a történetem. Hozzám tartozik, mélyen, és jó dolog a történetünket átölelni és magunkévá tenni egészségesen, annak mind negatív, mind pozitív oldaléval együtt, de én nem vagyok egyenlő a történetemmel. A történetem formált engem, de az én identitásom nem a történetem és nem a velem történt események is, nem a sebzettségek, hanem mindezek mögött van az én igazi énem, az én valódi identitásom. Remélem majd egyszer Thomas Merton, másik nagy mesterünk alapján többet fogunk még beszélni az identitás kérdésről, a hamis én és az igazi én megkülönböztetésének a fontosságáról, hogy mennyire tele vagyunk ilyen hamis énekkel. És ott húzódik ezek mögött az igazi énünk, amely sérthetetlen, amely tökéletesen értékes és tökéletesen szeretetre méltó. De a sok-sok hamis én kép mögött húzódik ez meg, és olykor nagy benső ásásra van szükségünk ahhoz, hogy ezt az igazi ént fölfedezzük. De hát megint csak boldog az az ember, aki ezt fölfedezte, és hogyha ehhez az élettörténetünk valami negatív eseménye segített hozzá, akkor ezt megint csak úgy láthatjuk, mint nagy pénteket és húsvétot. Úgy lettem valójában önmagam, föltámadtam az én igazi énemnek a tudatára, fölébredtem arra, hogy én ki vagyok, és hogy ki lakik bennem, és hogy milyen jelenlétet hordozok magamban, isteni jelenlétet. És hogyha ehhez egy múltbeli esemény, egy nehéz esemény segített hozzá idézőjelben, hogy ezáltal fedeztem föl ezt a drága gyöngyöt, ezt a kincset, akkor hát ugyanúgy hallelujázhatunk. Igen. Minden így volt jó, és minden megérte. Tehát a történetünkbe vissza lehet menni így. A történetemnek az eseményeire vissza lehet gondolni ezzel a szemlélettel és ezzel a hozzáállással, hogy amikor a múltamba, a földolgozott történetembe visszamegyek, visszakeresek abban bizonyos epizódokat, azt azért teszem meg, hogy a jelenemben erőt kapjak ezek által. Hogy belegondolok abba, hogy az életemben mennyi minden történt már velem, negatív dolgok is, de azok végül is formáltak. Azok végül is engem átalakítottak. És hogyha most a jelenben valami nehézséget élek át, akkor bizony egy múltba való visszazarándoklás a gondolatom segítségével lehet nagyon is üdvösséges és gyógyító dolog, mert arra jöhetek rá, és abban bizonyosodhatok meg a jelenben, abban kaphatok reményt, hogyha a múltban túléltem azt, amit túléltem, hogyha az a borzasztó esemény is végső soron a javamra vált, mert jól álltam hozzá, segítséget kértem, nem szálltam ki az Istennel való kapcsolatból, hanem mentem tovább előre, keservesen, de tettem az apró lépéseket, akkor eljött az alagút vége. Akkor eljött a fény, akkor eljött a húsvét, eljött a feltámadás. És a jelen viszontagságai között szükség lehet pontosan így visszanézni a múltra, hogy reményt kapjunk a jelenünk kapcsán, hogy erőt kapjunk a jelenünk kapcsán. Meg lehet tenni ezt egyébként fizikailag is. Visszazarándoklunk arra a helyre, és mindenkinek talán megvannak azok a helyei, ahol velünk valami fontos dolog történt. Ahol Istennel mélyen találkoztunk, ahol valami nagyon fontos dolgot megértettünk. Ahol átéltük, hogy biztonságban vagyunk az univerzumban. Hogy minden rendben van. És hogy minden rendben lesz a végén. És lehet ez csak ott egy pillanatra, vagy pár percre éltük át. Akkor is ott ez egy ilyen táborhegyi élmény lehetett nekünk. És oda vissza lehet zarándokolni, akár fizikailag is. És nem azért, hogy fölébresszünk magunkban egy régi érzést, hogy én most 10 év után azt akarom érezni, amit akkor ott éreztem 10 évvel ezelőtt. Nem. Már mást érzek, más érzések vannak bennem. Nem tudjuk visszaspannolni magunkban azokat az érzéseket, de azért megyünk ahhoz a régi eseményhez vissza, arra a régi helyre, hogy megerősödjünk lelkileg abban, hogy Isten most is ugyanúgy jelen van bennem, és ugyanúgy munkálkodik, ahogy én azt akkor ott átéltem. Tehát a táborhegyi élmény, amely lehet nem tartott sokáig, de valahogy olyan cáfolhatatlanul átéltem azt, hogy Isten jelen van, és hogy ő engem nagyon szeret, vagy végtelenül szeret, és hogy ő gyönyörűségesen, szépen, tervszerűen munkálkodik. És ez bizonyos pillanatokban olyan fényesen, olyan magától értetődően átélhettük. És akkor érdemes ezt a múltbeli élményt magunkban visszaidézni, amikor a jelenben nem éreztük magunkat így. Amikor a jelenben küzdünk Isten jelenlétének a megtapasztalásával. Amikor semmit nem érzünk belőle. Amikor fölmerülnek bennünk a kételyek Isten szeretete kapcsán, és leginkább az ő munkálkodása kapcsán. Mert a kontemplatív ember azért Isten szeretetébe már azért belegyökerezik talán annyira, hogy abban egyre kevésbé kételkedünk. Igen, Isten szeret. De hogy munkálkodik? Na abban úgy érzem, el tudjuk veszíteni néha a türelmünket. Hogy Istenem, tényleg ez a terved? Vagy egyáltalán mi a terved? Van egyáltalán terv az életemre nézve? Vagy csak minden úgy, csak úgy zajlik? Vagy te most hogy működsz? Hogy munkálkodsz? Mikor fogod a jót kihozni ebből a sok-sok rosszból, amit átélek? Mikor fogsz végre közbelépni? Mikor fogsz csodát tenni? Igen, átélhetjük azt, hogy Isten inaktív, mint hogyha aludna, mint hogyha nem csinálna semmit. Vannak ilyen periódusok, szakaszok az életünkben. És nem, de ilyenkor érdemes visszagondolni arra az életeseményünkre, és akár mondom visszamenni arra a helyre, ahol azt éltük át, hogy Isten igenis munkálkodik, és megvannak az ő tervei, és hogy szeret és jelen van, mert hogy Az, hogy Isten szeret és jelen van, és hogy munkálkodik, az biztos. Az sosem változik. Az mindig egyformán igaz. A helyzet viszont az, hogy én ezt nem tudom mindig átélni, és látni, és megérteni. Igen, az lehetséges. De hogy az, hogy Isten munkálkodik, olykor nagyon titokzatos módon, de munkálkodik, és jelen van, és szeret, az viszont biztos. És voltak a múltunkban olyan események, amelyekben ezt nagyon fényesen, nagyon tisztán, nagyon magától értetődően éltük át. És segítség lehet számunkra az, amikor arra visszagondolunk, hogy most bár sötétségben vagyunk, nem értjük Isten munkálkodását, de ő ugyanúgy munkálkodik. Ugyanúgy szövögeti az emberi események mögött, ugyanúgy szövögeti a terveit, mint régen. Amikor tudtam is, hogy mit szövöget, és láttam, hogy mit szövöget. Most lehet nem látom, mit szövöget, de ugyanúgy szövöget. Ugyanúgy megvannak az ő gondolatai, tervei, még akkor is, ha nem látom. De az ő szeretete, jelenléte, gondviselése ugyanúgy jelen van most is. A nap ugyanúgy süt az eső felhők mögött. És tudom, hogy ez egy ilyen kis banális példa. De olyan jó ebbe belegondolni, hogy igen, a nap az soha nem megy sehova. Még akkor is, ha nem látunk belőle semmit itt a földön, a felhők alatt, hanem azt látjuk, hogy sötét van, és esik az eső, és szörnyű vihar felhők vannak. A nap emögött ugyanúgy ott van, és a nap nem ment sehova. Egyébként aki utazott repülővel életében, ugye az élhetett át ilyet, és én mindig nagyon-nagyon szerettem azokat a repülős utazásokat, amikor nagy esőben és akár viharban indultunk, és ugye szürkeség volt, eső, stb. És a gép, ahogy megy fölfelé, és hogy kijutottunk a felhők fölé, mindig ott volt a nap. És ott már nem esett, és ott nem volt vihar, hanem ott gyönyörű kék ég, fehér felhők, és a nap a maga ragyogó valóságában. És ez mindig megtörténik, mert a felhők fölött, az eső felhők mögött mindig ott van a nap. A nap nem megy sehova. Ez olyan gyönyörű dolog, hogyha ezt a szimbólumot ráalkalmazzuk az isteni jelenlétre, az isteni szeretetre, és az isteni gondviselésre, hogy ő szövögeti a terveit. Ez konstans, ez adott, ez van, úgy, mint a nap az égen, ez ott van. Csak olykor az eső felhők mögött, a vihar mögött, a szürkeség mögött, de ott van. És emlékeztetni magunkat, na és itt ez egy nagyon fontos kifejezés, emlékeztetni magamat arra, hogy ott van a nap a felhők fölött, felhők mögött, és ugyanúgy a maga teljességében süt az a nap, és az semmit nem változott. Na, ehhez segített hozzá bennünket esetleg egy ilyenfajta múltbeli elmélkedés, hogy visszagondolok egy ilyen eseményre, amikor a napot a maga teljességében, láthatóságában tapasztaltam meg. És az felébresztheti bennem akár azt a szikrányi reményt a jelenben, a jelen nehézségei közepette, hogy az isteni nap ugyanúgy van, ugyanúgy szeret, ugyanúgy működik, csak most lehet nem látom. De az a szikra, a reménynek a szikrája megerősít abban, hogy végső soron nincs mit aggódnom, nincs mit félnem, mert Isten ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy munkálkodik. Egyébként emberi személyek között is megtörténhet ez, hogy két személy, vagy többen szeretnék visszaidézni magukban azt, hogy igen, velünk valami történt régebben, ami nekünk nagyon-nagyon fontos volt, és azt szeretnénk valahogy visszaidézni a jelenben, és abból erőt meríteni a jelen nehézségei közepette. Abszolút megtörténhet ez, hogy barátok, házaspárok, családok, emberi közösségek egyszerűen vagy fantázia segítségével visszagondolnak ezekre az eseményekre, vagy fizikailag visszamennek oda, hogy valami nagyon fontos dolog történt velük. Igen, ezek a fajta lelki vagy fizikai zarándoklatok a múltunkba, ezek erőt adhatnak, erőforrások lehetnek a jelen kapcsán. Visszamehetek a fantáziám, a gondolataim segítségével a múltamnak bizonyos eseményeihez, akár egyedül, vagy egy másik személlyel való beszélgetésben. Említettem, hogy milyen ereje van annak, amikor valaki elmeséli a történetét egy másik személynek. Ezzel ő visszazarándokol bizonyos eseményeihez az életében, és megért ezekből valamit. És kiderül számára, hogy aha, ami akkor történt, Na, annak lehet most látom először az értelmét, mert most mesélem el végre először hangosan. Nem az önsajnáltatás miatt megyünk vissza a múltunkba, hogy elhitessük másokkal, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, és a másiktól megkapjuk a sajnálatnak a drogját. Nem ezért megyünk vissza a múltunkba, és nem ezért meséljük el a múltunkat. És nem is az idealizáló nosztalgia miatt, mert ezek, az önsajnáltatás és az idealizáló nosztalgia nem adnak erőt a jelenben. Felszíni kezelés csupán. Picit jobban érzem magam pár percig, de aztán ez a mélyben nem hoz változást. A valódi visszatérés a múltba, a múlt eseményeihez, annak a felidézése, az nem az önsajnáltatás, nem az áldozatszerep, nem az idealizáló nosztalgia miatt történik, hanem azért, hogy erőt merítsek ezen múltbeli eseményekből a jelenemben. Hogy azokból a múltbeli eseményekből kihámozzam azt, hogy mi is volt annak a lényege, mit kell belőlem most nekem a jelenben megtanulnom. És emiatt jobb lesz a jelenem. És emiatt jobb lesz a jövőm. A következő epizódban egy biblikus képpel szeretném majd nektek mindezt illusztrálni, ezt az egész témát, ami ugye nem más, mint Izrael népének a történelem szemlélete. Ránéznénk arra röviden, hogy a zsidó nép hogyan szemléli a saját történetét, a saját múltját. És döbbenetes dolgokra jövünk rá, amikor az Ószövetségnek bizonyos könyvei kapcsán ezt a témát megközelítjük, és nagyon sokat tudunk tanulni ebből a bizonyos történelem szemléletből, hogy Izrael népe hogyan szemléli a saját múltját. És ugye már elmondhatom azt, hogy nyilván azért szemlélik ezt a múltat, és azért idézik fel sokszor a múltjukat, és azért mondják oly sűrűn, hogy emlékezzünk a múltunkra, hogy erőt kapjanak ebből a jelenben. Visszamennek a múltuk bizonyos történeteihez azért, hogy a jelenükben reményük és erejük legyen. Hogy a múlt történetének bizonyos eseményeit felidézve újra felébredjen bennük a remény amaszikrája, hogy az az Isten, aki akkor megsegített bennünket, most is meg fog bennünket segíteni. Ugyanaz az Isten, aki velünk szövetséget kötött akkor, ő most is szövetségben van velünk. Ugyanaz az Isten, aki megteremtett minket, ugyanúgy gondot visel ránk, és ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy szeret bennünket most is, amikor ebből lehet egy kritikus helyzet miatt keveset érzékelünk és keveset látunk. Ez az ő történelem szemléletük, és ez a gyönyörű történelem szemlélet világlik ki az Ószövetségnek bizonyos könyveiben, mondataiban, amelyet nagyon szeretnék majd nektek a következő epizódban idézni. Ha akkor is velem tartotok, akkor nagyon nagy szeretettel várlak benneteket, és addig is pedig további áldott húsvéti ünnepet, áldott húsvéti nyolcadot, a feltámadás örömét kívánom mindjárt.